kell egy olyan egészségbiztosítás, amelyik abban érdekelt, hogy ne legyünk betegek, hogy elkerüljük a betegséget. Arra, hogy rövid távon újabb 1000 milliárdok kerüljenek be az egészségügybe, erre nulla esély van. Lássuk be. El vagyunk hízva, nem mozgunk eleget, dohányzunk, iszunk.
Az elmúlt évtizedek, de tulajdonképpen a rendszerváltás óta tartó időszak legproblémásabb társadalmi szegmense az egészségügy helyzete, annak a finanszírozása vagy alulfinanszírozottsága, de tulajdonképpen az elmúlt 5-10 évben a szakemberek egyetértenek abban, hogyha nem lenne magánegészségügyi szolgáltatás, magánegészségügyi ellátórendszer, akkor az állami egészségügy működésképtelen lenne. Nos, többek között erről a véleményről, illetve az állami és magánegészségügy kapcsolatáról beszélgetek Kóka Jánossal, aki egyrészt végzett orvos, másrészt gazdasági és közlekedési miniszter volt 2004 és 2008 között, az SZDSZ elnöke volt, ezen felül pedig nagyon régóta, mióta visszatért a piacra, azóta magánegészségügyi intézményeket vezet. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Egy picit induljunk a kezdetektől, amikor a politikát abba hagyva visszament a piacra. Akkor mi volt az elképzelés, milyen volt akkor az egészségügy helyzete, hiszen az pont egybeesik, hogy egy kormányváltással mindenki azt gondolta, hogy majd új szelek fújnak, természetesen voltak ígéretek, elképzelések, hogy hogyan lehetne az egészségügyet megreformálni. 14 év után azért ennek nagyon komoly látszatja nincsen. Akkor mi volt a helyzet?
Hát elmaradt a reform. Ugye 2006-2007-ben, amit próbáltunk, az egy több biztosítós modell. Az volt a lényege, hogy álljon a rendszer közepén egy olyan valódi társadalombiztosító, ahol megjelenik az egészség, mint érdek, megjelenik a betegség hatékony gyógyítása, mint érdek, és erre a rendszerre próbáljuk meg felfűzni az összes többi lépést. Nem szeretnék utólag kampányolni a holland típusú egészségbiztosítási modell mellett, mert ezt már egyszer elbuktuk, de azért így utólag, most már közel 20 év távlatából el lehet mondani, hogy kutatók egymástól függetlenül azt mondják, hogy ez az egyik legjobban működő egészségbiztosítási rendszer, hiszen egyrészt verseng, tehát verseny van az ügyfelekért, másrészt viszont nem tudják kimazsolázni a jó ügyfeleket, mert kötelező szerződni minden egyes ügyféllel, tehát különböző társadalmi csoportoknak egyaránt kell szolgáltatást nyújtani. De ennek a lényeg igazából az, hogy kell egy olyan egészségbiztosítás, amelyik abban érdekelt, hogy ne legyünk betegek, hogy elkerüljük a betegséget egészségneveléssel, prevencióval, és ugyanez az egészségbiztosító kell, hogy felelős legyen azért, hogy ha viszont betegek leszünk, akkor minél gyorsabban meggyógyuljunk, lehetőleg minél alacsonyabb költséggel, utána visszataláljunk a munkaerőpiacra, hogyha pedig inaktívak vagyunk, akkor az inaktív időszakunkban találjuk meg a legjobb ellátást. Ma ennek a komplexumnak tulajdonképpen egyik része sincs helyén, hiszen az egészségbiztosító az egy tulajdonképpen adószerűen beszedett bevételeket elosztó szervezet, a kórházak pedig, az állami ellátórendszer egy ettől függetlenül működő, az Országos Kórházi Főigazgatóság felügyelet alatt lévő intézmények, és ennél sokkal jobb koordináció lenne szükséges ahhoz, hogy ebből egy valódi, hatékony egészségügyi modell épülhessen föl.
És hát valljuk be, hogyha elég csak az elmúlt fél év híreit nézni a kórházi főigazgatóságnál, hogy azért a rendszer több sebből vérzik. Félre ne értsen, nem akarok politizálni, de mi volt annak az oka, hogy ezt nem lehetett megérteni az emberek ellen? Ennek csak politikai kommunikációs vagy politikai helyzet oka volt, vagy akkor még nem lehetett ilyen módon, ilyen hatékonyan érvelni, amellett, hogy tulajdonképpen ennek a biztosító rendszernek az én értelmezésemben a hatékonyság minden szempontból, mind anyagi, mind az embert tekintetbe véve a hatékonyság a legfontosabb előnye, vagy a legnagyobb előnye.
Lehet, hogy nem voltunk elég jók abban, hogy ezt elmondjuk. De még érdekesebb, hogy az látszik, hogy a környező országok jelentős része, mert például Romániában sokkal hamarabb kapott lángra a magánegészségbiztosítás, a magánszolgáltatói piac, sokkal gyorsabban terelte át az embereket egy ilyen hatékony szolgáltatási rendszer irányába, és ennek az volt az oka, hogy sokkal rosszabb állapotban voltak, mint a magyar egészségügy. Tehát, hogyha 2006-ra visszanézünk, akkor is, hát Magyarországon nem ezt értük meg, de a környező országokkal összehasonlítva még mindig viszonylag jól teljesített az állami egészségügy. És én azt látom, hogy igazából az hívja életre az új mechanizmusokat, a változás szükségességét, hogyha valami tényleg nagyon rosszul kezd el működni.
Itt tartunk már?
Hát itt is tartunk, meg nem is. Az állami egészségügyet egy csomó kritika éri, ezek közül egy csomó jogos. Mások meg nem biztos, hogy annyira jogos. A furcsa ezt az én számból hallani. De azt látom, hogy néha, mintha nem ismernénk el azt a rendkívüli törekvést, amivel az államban dolgozó orvosok, szakdolgozók, de akár a nem orvosi személyzet is dolgozik. Hát olyan kényszerek között működnek, amely kényszerek között nagyon nehéz volna jól teljesíteni. Ennek az egyik oka az alulfinanszírozás. A másik oka a finanszírozás struktúrája, ami nem a teljesítményt díjazza, hanem az alapműködést. Ok az, hogy a politika nem hajlandó meghozni olyan döntéseket, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy sokkal jobb egészségügy épüljön. Ilyen például, hogy nem kell minden kisvárosban kórház mindenféle osztállyal, mert nyilván nincs rá megfelelő személyzet. Hogy az állami és a magánegészségügynek a határai nem tiszták, és e kettő rendszer között nincsen jó együttműködés, pedig nincsen két egészségügyi rendszerre elegendő orvosunk, hanem egy adott orvos kell, de egy adott szakdolgozói gárda kell, hogy ellássa mind a két szektort. Úgyhogy nagyon sok olyan kényszerfeltétel van, és most csak a felszínt kapargatjuk ezzel, ami mellett az egészségügynek működnie kell, és igen komoly teljesítmény azért ebben jól teljesíteni közkórházi oldalon is.
Azért, hogyha az elmúlt évek társadalmi párbeszédeit nézzük, akkor nagyon sokan elmondják, hogy ez a rendszer még azért működhet egyáltalán olyan szinten, amilyen kritikák illetik, amilyen, mert hogy vannak elhivatott dolgozók, és igaza van abban, hogy ez a főigazgatótól egészen a legalacsonyabb beosztásban és leginkább alulfizetett munkakörben is így van, hogyha ők nem lennének és nem vállalnák azokat a pluszterheket, amikről mindannyian tudunk és lehet hallani a hírekben, akkor ez a rendszer nem működne. Említette a ne legyen minden kis településen vagy nagy közepes méretű városban kórház, legalábbis nem minden osztállyal. Azért elindultak a súlyponti kórházak valamilyen irányba, ebbe az irányba, hogy valamilyen módon ezt centralizálják, de azt gondolom, hogy azért a 2010 utáni kormányzat tanult abból a hibából, hogy a 2006 és 2010 közötti időszakra ráégett az a bélyeg, még ha jogtalan is volt, hogy kórházakat záratott be. Ugyanilyen a vasútvonal, tehát hogy nem lehet, hogy egyszerűen azért nem történnek meg a valós reformok, mert annak túl nagy lenne a politikai ára.
De biztosan ez az ok, hogy ezért nem történik, hogy az igazi politikai cél, a közjó érdeke, az az volna, hogy tovább éljünk és jobban éljünk. És itt nem csak az egészségügyi ellátórendszerről beszélünk, mert az a betegségügy, hogy hogyan kezeljük a betegségeket, hanem sokkal korábban kellene ezt kezdeni, hogy hogyan előzzük meg a betegségeket. Prevencióról kellene nagyon-nagyon sokkal többet beszélni, mint amennyit beszélünk, hogy hogyan akadályozzuk meg a gyerekkori elhízást, hogyan tiltjuk ki az iskolák büféiből a cukros üdítő italokat, meg a zsíros, egészségtelen készítményeket. Ezek látszólag nem egészségügyi kérdések, valójában még nagyon is azok, hiszen akkor egy olyan láncolatot tudunk megtörni, amiből sokkal kevesebb betegség lesz, és amikor meg lesz, akkor annak sokkal egyszerűbb lesz majd a gyógyítása. Prevencióról is beszélünk. Beszélünk ügyfélközpontuságról, hiszen a beteg, amikor beteg, akkor páciens, de egészen addig ügyfél. A társadalom biztosítás ügyfele, az állami ellátórendszer ügyfele, vagy akár a magánellátó ügyfele. De hát mennyire furcsa, hogy ügyfélközpontúságról, ügyfélmenedzsmentről, betegirányításról, olyan digitális szolgáltatásokról, amelyek egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik a rendszert, azokról szó sem esik, mert annyival sokkal nagyobb problémák.
Igen, ezt akartam mondani.
A kórházi fertőzések. Igen, de mégis azt mondom, hogyha rendbe tennénk a szoftvert, tehát a betegirányítást, a digitalizációt, a prevenciót, az ügyfél élményt, amit ugyanolyan releváns, mint egy mobiltelefon szolgáltatónál, akkor végül is terhet vennénk le arról az ellátórendszerről is, aminek persze a végén nagyon sok komplex egészségügyi problémát kell kezelnie.
Igen, de ez picit nekem olyan, javítson ki, hogyha rosszul emlékszem, mint amikor egykori egészségügyi miniszter széfeket tetetett a kórházba. Tehát, hogy ez ugyanolyan, persze lehet digitalizálni, de ameddig nincs eszköz, ameddig hónapos vagy éves várólisták vannak, ameddig nem az, hogy nincsen WC-papír, ezt már évtizedek óta megszoktuk, de már lassan WC sincsen.
Szervezési kérdés, kiszámoltam. 100 millió forintból minden kórházban lenne WC papír. Ez költségvetési szempontból semennyi.
Nem létezik, igen.
De beszéljünk a várólistákról. Magyarországon közel 50 ezer ember vár sokszor évekig műtétekre, protézis műtétre, szürkehályog műtétre. Kegyetlen dolog évekig várni fájó térdel, fájó csípővel egy ilyen műtétre. Miközben a költségvetésben évről évre ott van a várólista csökkentő programnak a fedezete. Csak ezt nem tudják elkölteni, mert nem képes az állami ellátórendszer leoperálni, a magánokat meg ebben nem vonták be, ez egy lehetőség itt a magánokkal való együttműködés. Maga a betegút szervezés is egy nagyon fontos dolog, hiszen hogyha gondoskodnánk arról, hogy a legrövidebb úton jusson el a beteg pont arra a kezelési pontra, ahol neki kezelést kell adni, az nem csak a betegnek lenne sokkal kényelmesebb, hanem hatalmas költséget, hatalmas nagy fölösleges körutakat.
Tehát az alapellátásból nem 10 lépésre jusson el.
Az alapellátás, a szakellátás és a fekvőbetegellátás különböző progresszió szintjeinek az összehangolása rendkívül fontos. De mondok még egy példát. Mi a Doktor 24-nél bevezettünk egy mesterséges intelligencia alapú tünetkeresőt, ami arra jó, hogyha fáj a fejem, akkor végig tudok menni egy kérdéslistán, és abból nagy valószínűséggel kiderül, hogy másnapos vagyok, és attól fáj a fejem, vagy esetleg sokkal komolyabb problémám van, daganatos megbetegedése. És hogy nyilván ezek utána mindig orvosi konzultációt igényelnek, de ilyen
alapinformációkat adhat.
De magát a betegirányítást, az úgynevezett triázsolást.
Ezt akartam mondani, ugye? A triázs rendszer, valljuk be, hogy legalábbis a sürgősségi osztályokon nem működik. De nem működik. Hát azért a Honvéd Kórház esetében
nem
nagyon...
Működik, mondjuk azt, hogy nem jól működik. Igen, tehát azt akarom minden egyes ilyen megjegyzésemmel aláhúzni, hogy ha az egészségügyi ellátórendszer szakmai profilját önállóan nézzük, és ennek a teljesítményét próbáljuk vizsgálni, hibát követünk el, hiszen ezt körülveszi egy csomó olyan tétel, finanszírozási, betegirányítási, intézményszervezési, politikai döntés, amelyek egy adott vágányon tartják ezt a rendszert, és ezekkel kell sokkal többet foglalkozni. Digitalizációval, szervezéssel, a finanszírozás modelljének átalakításával, és a magán és az állami ellátórendszer határainak újragondolásával. Ezeket nem tudjuk megsporolni, és nem kell ezeket egészségügyi reformnak nevezni. Ezek egy rendszer működőképességét javító intézkedések.
Optimalizálás.
Annál több, hiszen strukturális átalakítások is kellenek hozzá, főleg, hogyha a finanszírozásról beszélünk, de nem annyira kemény orvosi döntésekhez van köze, mint inkább ahhoz a szervező munkához, amiben körül kellene venni az egészségügyet annak érdekében, hogy jobban működhessen.
Ez, amiket most csak így témaszerűen vagy topikszerűen említett, ezek rendkívül magas plusz kiadásokkal járnának, vagy ez ugyanolyan, mint a WC papír esete, hogy tulajdonképpen viszonylag kis forrás bevonással nagyon látványos eredményeket lehetne elérni.
Én azt állítom, hogy takarékossággal, hogy kisebb kiadásokkal járnának. Én furcsa módon nem azt látom a legnagyobb problémának, amit a legtöbb egészségközgazdász mond, hogy kevés a pénz, hogy Magyarországon tudjuk kívülről a GDP 6-7%-át költjük egészségügyre, szemben az Európai Uniós 10%-os átlaggal, és hogy az a GDP, aminek a hányadáról beszélünk, az sokkal alacsonyabb, mint az Európai Unió nyugati felén, pedig lényegében ugyanazokkal a költségekkel dolgozunk. Egy szike, egy monitor, egy orvos lassan ugyanannyiba kerül, mint Nyugat-Európában. De mégse ez a legnagyobb gond. A legnagyobb gond a szervezési. De ez jó hír is, mert arra, hogy rövid távon újabb 1000 milliárdok kerüljenek be az egészségügybe, erre nulla esély van. Lássuk be, hogy a költségvetés nem tud, nem akar, nincs ilyen politikai szándék, hogy 1000 milliárdokkal növeljük meg a kiadást. Ennek a 6-7%-os GDP arányos költésnek a másik nagy kontribútora az a család, az egyének. Őtőlük sem várhatunk többlet erőfeszítést, mert ki vannak feszítve a családok, elfogyott ott is a pénz, főleg válságidőszakban van ez így. Egyetlen egy olyan jövedelem tulajdonos van, ahol több erőfeszítés várható, és ahol több erőfeszítés megtétele érdek is lenne, ez pedig a vállalkozások.
Ahol most vezették képen a kötelező munkaegészségügyi vizsgálatot.
Ebből a székből megint furcsának fog hangzani, amit mondok, mert a Doktor 24 Magyarország legnagyobb foglalkozás egészségügyi vállalkozása, de tulajdonképpen empatikus vagyok ezzel a döntéssel, mert úgy tűnik, hogy felismerte a kormányzat azt, hogy nagyon sok esetben munkaegészségügy címszóval fölösleges adminisztratív terheket tesznek rá a vállalkozásokra, miközben valódi egészségmegőrző, valódi egészségnyereségre törekvő munka meg hát elenyésző mértékben van csak ilyen a vállalkozás.
Csak azért kérdeznék erre vissza, mert részint értem, amit mond, de miközben azért nagyon sok olyan tapasztalat van Magyarországon, hogy emberek tízezrei, százezrei akkor szembesülnek egy-egy krónikus betegséggel, amikor mondjuk meghosszabbítatják a jogosítványukat, és van egy olyan házi orvos, aki kicsit alaposabb, mint a nagy átlag.
Igaza van, nincs elvégezve a munka. Az első fele az lehet akár jó is, hogy az adminisztratív terheket csökkentsük, és most kell, hogy legyen egy következő, és egy nagyon fontos lépés. Munkaegészségügy, vállalati egészségügy, az aktívak egészségügye. Nem jó dihotómia az, ahol az egészségügyet szegény és gazdag egészségügyre próbáljuk bontani. De releváns, értelmes, legitim felvetés az, hogy az aktív korúaknak, a dolgozóknak egészen más típusú egészségügyi szolgáltatás, és egészen más szolgáltatások szükségesek, mint mondjuk az inaktívaknak.
De ez nem történt meg.
Ez nem történt meg, és éppen ezért érvelek amellett, hogy biztosítási oldalról kell valami egészen újat hozni Magyarországon. És hogyha igaz az, hogy a vállalkozások érdekeltek abban, hogy egészséges munkaerő dolgozzon náluk, a dolgozó érdek oldalán szintén érdek az egészség, ezt ki se kell fejteni, az állam oldalról szintén...
Hiszen a beteg ember sokba kerül,
így van.
És nem termel hasznot.
És nem termel hasznot. Ezt az egészet úgy lehet összefűzni, hogy kiegészítő magán egészségbiztosítási rendszereket építünk, amelyet a vállalkozások vásárolnak meg a dolgozóik számára, és a vállalkozások ezért adókedvezményt kapnak. Nézzük meg, hogy mi történik akkor. Ma, hogyha egy vállalkozás mindenkinek megveszi az egészségbiztosítást, vagy előfizetéses típusú egészségügyi szolgáltatást, akkor 31-2%-kal adózik. Hogyha ezt az állam elengedné ezt az adót, akkor robbanásszerűen nőne a magánegészségbiztosítás, vagy előfizetéses egészségügyi szolgáltatások vásárlásának a piaca. Ma ez 20-30 milliárdos piac, ez 100 milliárd felé tudna nőni. Ma a kaszkó piac 150 milliárdos, sokkal többet költünk az autónk biztosítására, mint a saját magunk biztosítására. Mi történne akkor, hogyha Magyarországon 100 milliárdos nagyságrendben fizetnének be vállalkozások pénzt azért, hogy a dolgozóik egészségügyi szolgáltatást kapjanak? Azt történne, hogy egyrészt ezek a dolgozók jó minőségű szolgáltatást vennének igénybe, sokkal egészségesebbek lennének, harmadrészt viszont ők nem terhelnék tovább az állami ellátórendszert. Magyarul az állam azért cserébe, hogy adókedvezményt ad a vállalatoknak, akik aztán fizetik az egészségbiztosítást a dolgozóiknak, azért cserébe megszabadul 100 milliárdos nagyságrendű költségtől.
Tehát és tehermentesítjük az adó miatt, de közben bukik, megnyer.
De közben számításaim szerint 60-80 milliárd forint lenne az éves nyereség, és ez még az egészségnyereségen felüli nyereség, ami azért könyvelhető el, mert ezek a polgárok, ezek a dolgozók, ezek a magánszolgáltatóknál vennék igénybe a vállalatuk által finanszírozott szolgáltatásukat. És mondom még egyszer, itt még azzal nem számoltam, hogy mennyivel kisebb lenne a táppénz, mennyivel jobb lenne az életminősége ezeknek az
embereknek. Hamarabb lenne diagnózis.
Ez csak költségvetési tétel. És akkor itt most beszéltünk pár olyan dologról, betegirányítás, digitalizáció, kiegészítő magánegészségbiztosításokhoz nyújtható adókedvezmények és az ilyen ágon elkerülhető költségek, amivel rögtön itt az asztalnál megtaláltunk 100 milliárd forintot. 100 milliárd forintot egy sok ezer milliárdos költségvetésbe, de azért, hogy mondjam, nem 1-2 milliárdot. Amellett érvelek tehát, hogy ne általánosságban szidalmazzuk az állami egészségügyet, ne nyugodjunk bele abba, hogy hát kevés a pénz, mert főleg válságidőszakban nem tud többet költeni a kormány, hanem próbáljuk meg megtalálni azokat az innovatív metódusokat, amivel nagyon gyors nyereségeket lehet ebbe a rendszerbe vinni, és talán egy kicsit több partnerség, talán egy kicsit több empátia, talán egy kicsit több egymásra figyelés, és éveken belül érezhető javulás lehetne az egészségügyben.
Most föltenném azt a kérdést, hogy mindezek ismeretében kilincselte az egészségügyminiszternél, de hát az nincs. Tud erről a jelenlegi belügyminiszter, aki alá az egészségügy tartozik? Miért nincsen arra központi kormányzati szándék, hogy azok az első hallásra, de nyilván tényekkel alátámasztható, számításokkal alátámasztható intézkedések miért nem történnek meg?
Ezeknek a kérdéseknek csak egy része tartozik az egészség szakmai politikai vezetés felügyelete alá, hiszen ebben a rövid néhány programpontban beszéltünk például adókedvezményről, ami már nem az egészségügyi minisztériumnak az ügye, hanem hogy mondjam, kormányzati kérdés, össztársadalmi kérdés, de hogy a kormányzati döntés.
De egy kormányülésen mindez megbeszélhető, mindez az a néhány topik, az ott lévő emberek felelőssége.
Folyamatosan elmondjuk, és hol cégenként, vagy egyénenként, hol pedig szervezetenként a Primus Magánegészségügyi Egyesület, a minőségi magánegészségügyi szolgáltatókat tömörítő egyesület időről időre előáll ezzel kapcsolatos javaslatokkal.
Mi a reakció?
Nem törtünk át.
De hol áll meg ez a történet? Mert én azt gondolom, hogy ennek hatalmas politikai haszna lenne.
Azzal kezdte, és ezzel egyébként nagyon egyetértek, hogy az egészségügy átalakításának kérdése mindig egy nagyon érzékeny politikai ügy. Mi például 2007-ben lényegében belebuktunk. Amikor annak idején Hans Dietrich Genscher kedves meghívására 2009-ben Németországban jártam, és a német választásokat frissen megnyerte Guido Westerwelle által vezetett élete legjobb eredményét érte el az FDP, akkor nekem az azóta sajnos elhunyt Westerwelle elnök úrra volt egy 5 perces lehetőségem beszélgetni, azt mondtam neki, hogy elnök úr, egy javaslatom lenne, tapasztalatból mondom, az egészségügyet ne vállaljátok be, mert ki fogtok bukni a parlamentből. Nézzük meg, hogy mi történt pár év múlva az FDP-vel, zuhanó repülésbe kezdett, mert bevállalta az egészségügyet. Nem egy hálás terület. Éppen ezért én tartózkodnék attól, hogy egy egészségügyi reform elindításának a szükségességét vessük föl, mert hogy biztos, hogy nem fogja ezt senki bevállalni, főleg ilyen vészterhes időkben. Viszont még egyszer mondom, a kiegészítő magánegészségbiztosítás oldalán az állami és magánszolgáltatók együttműködésének javítása ágán, illetve egy nagyon erőteljes digitalizációs program eredményeképpen egy olyan látványos javulás következhetne be, ami aztán szerintem incentívát teremtene politikusoknak, kórházvezetőknek, gazdasági szakembereknek, hogy arról gondolkozzanak, hogy hogyan lehet behozni a legjobb nemzetközi gyakorlatokat, a legjobb technológiákat, hogy még jobb lehessen az egészség.
Csak újra fel tudom tenni, és hol akad ez el? Mert ha ez ennyire jó, akkor én nem látom annak az indokát, hogy miért nem történik ebbe az irányba semmilyen lépés, vagy legalábbis látványosan biztos, hogy nem.
Olyan ellenállásokon akad el, amit mi nem is feltétlenül látunk. Ezek lehetnek politikai ellenállások, politikai döntések elmaradásának az ágán, de lehetnek kórházvezetői lobbik is, hiszen azért, hogyha rendet teszünk ebbe a rendszerbe, akkor azok, és itt most nem szeretnék általánosítani, a kórházvezetők között elképesztő mennyiségű, tisztességes, képzett, tanult, orvosi és gazdasági területen eredményeket felmutatott ember van. Hát, de azok, akik nem ilyenek, és akik ebben a zavarosban szeretnek halászni, a továbbiakban is, hát nekik nem érdekük egy ilyen tiszta rendszer. Nekik sokkal inkább érdekük egy olyan állami gondoskodással összemosott kvázi társadalombiztosítás, ahol azért megjelenhet, nem büntetik a hatékonyság hiányát, ahol megjelenhet a korrupció, ahol ebben a zavarosban ebben lehet halászni. De azt hiszem, hogy ez társadalmi érdekként, vagy társadalmi érdekekkel szembe mutat, tehát mindenféleképpen meghaladandó. Én örök optimista vagyok, szerintem ebből lesz valami. Szerintem ki fogja ezt fordni magát. A magánegészségügy szerepe az elmúlt 10-15 évben érdemben felértékelődött. Hát most már Magyarországon többen vannak, akik igénybe vettek valaha magánegészségügyi ellátást, mint akik nem.
Erről majd mindenféleképpen beszélünk, de bocsánat, egy fontos téma még itt, amikor az átalakításokról beszélt, az részletében nem került kibontásra, Jól tudom én azt, hogyha valaki a magánegészségügyben végeztetem mondjuk különböző vizsgálatokat, ami egy későbbi műtét során mondjuk releváns lehet, azt nem veszi figyelembe az állami ellátás? Tehát kvázi újra csináltatnak vizsgálatokat, mert volt olyan orvos, aki erről beszélt, hogy többek között ezzel lehetne várólistákat csökkenteni, hogy akinek van rá lehetősége, bizonyos labor és egyéb vizsgálatokat, mondjuk képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat megcsináltat magánegészségügyi ellátásba, de hogy ez bizonyos esetekben egyszerűen nem használja, nem ér össze az állami és a magánegészségügyi sok esetben, és ugye erről ön is beszélt, itt a határok most vannak valahogy, de ezeken valószínűleg módosítani kéne.
Ebben a tekintetben egyébként egy kicsikét jobb a helyzet, ez az EST, az egészségügyi szolgáltatási tér.
Ez, amit az össztársadalom azért ismer, mert ott van fönt az e-recept.
Ott van fönt az e-recept, de ott van fönt minden orvosi előzményünk, minden olyan leletünk, amelyet állami vagy magánszolgáltatónál kaptunk, kötelező feltölteni. Tehát ilyen módon árnyalnám ezt, hiszen az orvos megtalálja az államiban, a magánban végzett beavatkozásoknak a leírását, és fordítva megtalálja a leleteket. A képalkotó diagnosztikai leleteket is, de magukat a képeket nem. Tehát
ez egy informatikai kérdés tulajdonképpen.
Ez egy informatikai kérdés első megközelítésben, de az ESZT-t azt inkább méltatni szeretném. Európában ebben inkább előjárunk, mint hátul kullognánk. De hát itt is van egy csomó lehetőség. Gondoljuk el, hogyha azt a hatalmas nagy adat vagyont, amit oda föltettünk, azokat nem csak egyszerűen PDF-fájlban tárolnánk, hanem azokból analitikai értékű adatokat nyernénk ki. És ebből például predikciókat tudnánk csinálni, előrejelzéseket. Látom, hogy az ügyfelem, a betegem, a páciensem vérnyomása évről évre kicsit nő. Látom, hogy a koleszterin értékei, vérzsír értékei, májenzimjei évente szépen kúsznak felfelé. Látom, hogy egyre több kilót szed föl. Tudom, hogy ebből falnak menés lesz. És fel tudnám hívni a figyelmet, és mennyivel jobb lenne ilyen prediktív analízisekkel, megint csak a mesterséges intelligencia.
Így van, lehetőség megvan.
Így van, arra felhívni, hiszen sokkal olcsóbb, sokkal ügyfélbarátabb, sokkal kellemesebb mindenkinek.
És kardiovaszkulális és metabolikus.
Kardiovaszkulális, metabolikus, mozgásszervi problémákat.
Cukorbetegséget, daganatos megbetegséget, csomó minden.
Hát igen, és ezeknek a következményeit, pont azt akartam mondani, hogy ugye a metabolikus megbetegedéseknek, az elhízásnak, az életmód problémáknak a következménye nagyon sok esetben nagyon súlyos következmény, például rákos megbetegedés. És azt gondoljuk át, hogy mondjuk egy súlyosan elhízott polgártársunkat lefogyasztani, az mekkora költség, meg mekkora költség lesz majd az ő hasnyálmirigy rákját gyógyítani, de mindenek előtt arról beszéljünk, hogy neki ez mennyire más, mert hogyha el vagyok hízva és engem lefogyasztanak, az egyféle típusú erőfeszítés, ha meg egy szinte reménytelen hasnyálmirigy rákból kell engem kigyógyítani, az egy, hogy mondjam csak, eredménnyel nagyon kismértékben kecsegtető, hihetetlen nagy tortúra. Költség, életminőség, életkilátások, egészségnyereség mind-mind amellett volnának, hogy próbáljuk meg ezt rendbe tenni, még mielőtt rengeteget kell költeni az egészségünkre.
Ha már ezt a kérdést kinyitottuk, akkor zárjuk ezzel a gondolattal, ami nem biztos, mert azt mondta, hogy örök optimista, nem biztos, hogy itt azért ebben lehet az ember. Ilyen sok statisztikát ismerünk a magyarok egészségügyi állapotáról, vagy betegségügyi állapotáról inkább. Tehát nem is erre akarok utalni, meg tényleg ezeket az adatokat, számokat, sorrendeket ismerjük, de mit lát akár csak a saját ellátórendszerükön keresztül, hogy valóban ennyire rossz a magyarok összegészségügyi állapota? És ha igen, akkor ennek mi az oka? Mi a legfőbb kiváltó oka?
Rossz, hát el vagyunk hízva, nem mozgunk eleget, dohányzunk, iszunk, a magyar konyhának a sajátosságai, a magyar életmódnak sok esetben sajátosságává vált ez az egészségtelen életmód, de azért látjuk ennek ebből a kivezető utat is. Egyre több diszkont élelmiszerlánc polcain vannak megfizethető olcsó élelmiszerek. Egyre több zöldséghez, gyümölcshöz tudunk hozzájutni megfizethető áron. Az éttermek menüin egyre többször vannak egészséges ételek. De tovább kell vinni, mert például ott van egy korosztály, a fiatalok, a gyerekek, erre már utaltam, akiknek az elhízását, a rossz minőségű táplálását kisgyerekkorban kezdjük el kódolni. És ezzel egy olyan láncolatot hozunk létre, amit meg kell törni, lehetőleg már kisgyerekkorban. Ha én egészségügyi miniszter lennék, vagy kormányzati szereplő, biztosan ragaszkodnék egy olyan programhoz, hogy az iskolai büféket próbáljuk meg megreformálni. Mondom, látszólag semmi köze ahhoz, hogy ő 50.
De azért ez megtörtént, mert nagyon sok helyen ez szabályozva van már. Bizony. Én visszamentem egykori általános iskolába, és megdöbbentem, hogy eltűnt a gumicukor. Sőt, tulajdonképpen cukros üdítő, hozzáadott cukrot tartalmazó üdítőt például nem lehetett árulni. Én ebben a tekintetben látok javulást.
Van.
Sokkal
van
inkább
javulás.
Az otthonról hozott példa, illetve a közétkeztetésnek a minősége az, ami felvet problémákat, hiszen előbb-utóbb minden gyerek már az óvodában szembesül azzal, hogy mit kap. Ott is vannak nyilvánvaló fejlődések, talán reformnak is lehet őket nevezni. Az én kisfiam óvodájában például pénteken nem adnak húst, ami én azt gondolom, hogy fenntarthatóság, meg egyéb szempontból is, meg ízek megismerése miatt egy jó irány. De hogy valahol ez ott romlik el, mert vagy az otthoni környezet, vagy a külső környezet nem optimális a gyerekek nevelésében.
Látunk-e olyan iskolai büfét, ahol megfizethető áron szem előtt volna egy sárgarépából, fehérrépából, almából készített kis, ízlésesen becsomagolt műanyag.
Van, tehát csak 1 millió forint fölött van a tandíj valószínűleg havonta.
Na, tehát én arról beszélek, hogy az iskolák nagy részében ilyeneket kellene, vagy legalább ilyeneket is kellene kínálni a gyerekeknek.
Alternatívát nyújtani.
Láttuk a finn példát, láttuk az ausztrál, New South Wales ezzel kapcsolatos példát. Érdemben mérhető módon lehetett javítani a gyerekeknek az elhízását. Tehát szerintem ennek a gondolatnak a lényege az, hogy ha csak az egészségügyi ellátórendszer finanszírozásának a problémáin gondolkozunk, akkor pont nem látjuk ettől a fától azt az erdőt, amely az iskolabüféktől, az egészségnevelésen keresztül egészen a finanszírozás társadalmi kérdéseinig tart.
Egy utolsó kérdést engedje meg, azt mondta, hogy ha én lennék az egészségügyminiszter. Van ilyen elképzelése? Csak azért kérdezem, nem hírértékileg, hanem annyira nyilván szakmaiságából adódó lelkesedéssel és vehemenciával tud rávilágítani ezekre a dolgokra. Nincs ilyen elképzelésemben?
Én egy egészségügyi céget építek, és minden energiámat erre szánom, és ennek az ágán, a digitalizáció ágán szeretném segíteni ezt a folyamatot, de érdekességképpen elmondom, hogy 18 napig voltam egészségügyminiszter.
Nem lesz akkor ennek folytatás, de hogyha szakértőnek fölkérnék...
18 napig akkor voltam egészségügyminiszter, amikor annak idején Molnár Lajos lemondott, és Horváth Ágit még nem, és akkor ott volt egy 18 napos interregnum, és annak idején a miniszterelnök egy orvosi végzettséggel rendelkező kormánytagot bízott meg ezzel.
Ez már unikális, nincs, és megszámítanak.
Nincsenek semmiféle politikai ambícióim, kizárólag üzleti ambícióim vannak.
De ha szakértőnek...
Szakmapolitikailag annyiban, hogy mi bárkinek, bármikor szívesen elmondjuk, hogy digitalizáció ágán, finanszírozás ágán, szervezés ágán, minden, amiben a magánegészségügy sokkal jobb, és mindig is sokkal jobb lesz, mint az állami, miben tudnánk hozzáadni azokhoz a kérdésekhez, amiknek egy nagy részéhez mi lehet, hogy nem is értünk, de azokkal pedig foglalkozzanak azok a állami vezetők, egészségközgazdászok, akik viszont az állami rendszer csínyábbényát ismerik jobban.
És ha önnek akarnék időt spórolni, akkor mondanám, hogy nézzék meg ezt az adást, mert akkor nem kell még egyszer elmondani önnek azoknak, akik erről majd később döntést hozhatnak. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogyha eddig még nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, és várjuk a véleményüket a komment szekcióban. Viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.